Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Megjelent a tanárképzés átalakításáról szóló kormányrendelet, amely többek közt egységesíti az általános iskolai és a középiskolai tanárok képzésének hosszát. Eddig azoknak, akik gimnáziumban vagy technikumban szerettek volna tanítani, 6 évig kellett egyetemre járniuk, ezentúl elég lesz 5 év. A képzési idő osztatlan, képzésben 10 fél év, zeneművészeti kétszakos tanárképzésben 12 fél év, többek között ez áll a kormányrendeletben. Azt eddig is tudni lehetett, hogy az oktatási kormányzat rövidítene a tanárképzésen. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke korábban úgy nyilatkozott, eddig 3 év után volt egy elágazás, választani lehetett, hogy inkább általános, vagy inkább középiskolában szeretne valaki dolgozni. A hallgatók több mint 90%-a az utóbbi pályát választotta. A mostani elképzelések viszont egységes 5 éves képzést tesznek lehetővé, fogalmazott Horváth Péter egyetértve a képzés egységesítésével. Varga Mónika összefoglalója következik.
Egységesítette a tanárképzést a kormány. A középiskolai tanároknak az osztatlan képzésben 10 fél évet kell tanulnia. Csak a zeneművészeti, illetve a kétszakos tanárképzésben kell ezentúl is 12 fél évet az egyetemen tölteni. További változás, hogy a hallgatóknak minden fél évben lesz szakmai gyakorlatuk. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azt közölte, a kormány kiemelt célja, hogy a felsőoktatás egységes és átjárható rendszerben képezzen a hivatásuk gyakorlására még alaposabban felkészült pedagógusokat.
Talán ez egy megoldás lehetne a pedagógus hiánnyal kapcsolatos intézkedéseknek.
Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnöke üdvözli a változást. Szerinte a tanárszakos hallgatóknak eddig túl sok elméletet kellett tanulniuk. Előremutató, hogy ezentúl többet foglalkoznak majd a gyakorlati képzéssel. Úgy látja, ez a korai pálya elhagyást is mérsékelheti.
Kicsit, mintha eltávolodna maga a képzés a gyakorlati helyektől. És sok esetben nagyon sok pályakezdő, mikor kimegy az intézményekbe és találkozik ott egy vagy két olyan problémával, amivel addig soha nem találkozott, az futamítja meg őket, és azonnal dobbant onnan, és irányt változtat. Na most, ha ezeket be tudjuk építeni még ráadásul ebbe a rövidített képzésbe, úgyhogy különböző iskolatípusokba megpróbálhatják magukat a hallgatók, akkor több mint valószínű, hogy eredményes lesz majd ez a pedagógus képzés.
Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagja szerint is hangsúlyosabbá kell tenni a tanárképzésben a gyakorlatot. Ám azt is hozzátette, hogy a lemorzsolódást és a tanárhiányt a tananyag rövidítése és átalakítása nem oldja meg.
Ez igazából nincs összefüggésben azzal, hogy a tanárképzés, illetve a tanárképzés átalakításával attraktívabbá válik-e a szakma. A szakma azzal válik azzá, hogyha magasabbak a bérek és kisebb a munkaterhelés.
Idén egyébként az általános felvételén mintegy 7300-an jutottak be valamelyik pedagógus szakra. Közülük körülbelül 1720-an kezdték meg tanulmányaikat tanárképzésen.
9 középiskolás kapta meg idén a Gábor Dénes ösztöndíjat. A pénz mellett tehetségútlevelet is kaptak a nyertesek, ezzel többletpontokhoz juthatnak a felsőoktatási felvételi során, és részt vehetnek az egyetemi kutatásokban. Rezsek Győző kérdezte Benzsel Miklóst, a Novofer Alapítvány kuratóriumi elnökét.
Lassan több mint 2 évtizede a Novofer Alapítvány, amelyik a Gábor Dénes szellemi örökségét gondozza, létrehozta azt a középiskolai ösztöndíjat, amelyet mindig tematikus pályázati kiírások alapján ítél oda. Idén a kérdéseink, mire tanít és hogyan alakít bennünket a koronavírus járvány, illetve a digitális környezet térhódítása, milyen alkalmazkodást, milyen feltételeket, szükségleteket jelentenek a számukra, illetve a kényszerű otthoni tartózkodásban milyen izgalmas kísérleteket, alkotó tevékenységet próbálhatnak ki.
Hány nyertes pályázó volt?
A tényleges díjazottak száma az 8 fő és egy külön díjas. Talán az is fontos, hogy 35 középiskolából 68 pályamunkát kaptunk, egy harmaduk az a tudományos közlemények színvonalát is megüti, pozitív tudásközpontot ész lehetünk Szegeden, Szombathelyen, Győrött, Budapesten kívül, de ugyanígy vannak díjazottjaink Miskolcról is. Az ösztöndíj a 250 000 forintos első hely mellett több 150 000 forintos második és 100 000 forintos harmadik díjat is kiosztunk. Továbbá az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak az úgynevezett tehetségútlevelét is megkapják a díjazottak. Pontszámelőnyt is jelentenek a felvételiknél, illetve útlevelet jelentenek az egyetemi kutatók körébe.
Nem kérem, hogy nyertesek mindegy
egyikének anyagát sorolja föl, de mondjuk egy vagy két példát el tud mondani, ami mondjuk önben a legjobban megragadt, hogy az miről szólt?
A budapesti Balassi Bálint 8 év folyamos gimnáziumnak a tanulója Sipos Áron András a digitális oktatás áldás vagy átok című dolgozatában olyan mély elemzéseket végzett általános iskolai és a középiskolás tudásátadásban, hogy ezt a dolgozatot feltétlenül a köznevelési fejlesztő kutatóintézet számára is továbbítjuk. Több izgalmas olyan otthoni életrendet, illetve közösségi magatartás befolyásoló dolgozatot kaptunk, amelyik a járványveszélyre reflektál, ügyes, találékony maszkkészítés. Általában elmondható, hogy ezek a dolgozatok igen magas szociális érzékenységről adnak tanú bizonyságot.
Szeptember végig várja az EP Magyarországi Kapcsolattartó Irodája a középiskolások jelentkezését az Európai Parlament nagykövet iskolájában való részvételre. Ennek része az akkreditált pedagógusok 30 órás továbbképzése is. A tanév ideje alatt az Európai Unióhoz köthető projekteket, programelemeket kell megvalósítaniuk a diákokkal, ehhez digitális oktatási anyagokat is kapnak. A részletekről Németh Zoltán kérdezte Kotlár Eszter PR referenst.
Ugye az Európai Parlament nagykövet iskolája program az kifejezetten középiskoláknak szól, vagy középiskolásoknak szól, tehát gyakorlatilag bármely magyarországi középfokú oktatási intézmény csatlakozhat ehhez a programhoz. Nincsen szükség semmilyen kifejezett előképzettségre, vagy nem feltétele a programhoz való csatlakozásnak, a pályázat beadásának semmilyen előzetes Európai Uniós programban való részvétel.
De valami fajta affinitás azért mégis kell hozzá, nem?
Annyiban, hogy motiváltság kell, tehát egyfajta eltökélt szándék arra, hogy az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket megszerezzék a diákok, hogy a tanárok részt tudjanak venni ebben a programban, tehát ez nyilván valamiféle időráfordítással jár, és azzal is egyben, hogy érdeklődést mutatnak mind a tanárok, mind a diákok a témakör iránt.
Aki ebben a programban részt vesz, annak mit kell csinálni egészen pontosan, és egyáltalán milyen időintervallumról beszélünk?
A nagykövet iskola programban, vagy programról minden iskolában legalább egy tanár gondoskodik, és őket hívjuk szenior nagykövetnek. A pedagógusok, akik csatlakoznak ehhez a programhoz az iskolán keresztül, a program első évében egy 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzésen vesznek részt, és ennek során megismerkednek a programmal, annak a kritériumrendszerével, az Európai Parlament alapvető működésével, és néhány aktualitással is. Az iskolákat természetesen egy oktatási szakértő is segíti ebben a munkában. Emellett nagyon fontos eleme a programnak, hogy a szenior nagykövetek, tehát a pedagógusok junior nagyköveteket választanak ki az iskolából, és ezek a junior nagykövetek, azaz a diákok fogják a programot az iskolában gyakorlatilag megvalósítani. Ők vesznek részt a szervezésben, a lebonyolításban, a diákság mozgósításában, az üzenetek átadásában, vagy akár az iskolai uniós infopont létrehozásában.
Tehát, hogyha jól értem, akkor ezek a programok mindig az adott iskolában helyben zajlanak majd, tehát nem kell mondjuk a fővárosban, vagy adott esetben külföldre utazni ehhez.
Ez egy változatos program, tehát a programok egy része, azok az elemek, amelyek ugye minden iskolában azonosak, így például az uniós infopont létrehozása az iskolában, vagy a junior csapatnak a kiválasztása, egy Európa Nap megszervezése, vagy az oktatási segédanyagok, amelyeket digitális módon ugye az iskolák rendelkezésére bocsátunk. Tehát ezeknek az oktatási segédanyagoknak a felhasználása tantermi vagy azon kívüli keretekben, ez ott zajlik az adott iskolában. Emellett azonban nagyon erősen buzdítjuk az iskolákat arra, hogy építsenek ki kapcsolatot más nagykövetiskolákkal, szervezzenek közösen programot, ez akár járhat természetesen olyan programokkal, amik külsős helyszínen valósulnak meg, illetve szervezünk vetélkedőket is, melyek adott esetben akár Budapesten történnek. Tehát nagyon sokféle programban lehet részt venni, és nyilván az Európai Parlamentnek vannak egyéb ifjúsági programjai, amelyek akár Brüsszelben vagy Strasbourgban kerülnek megrendezésre.
A járványhelyzetbeli online oktatás miatt nincsenek még átfogó tapasztalatok a felmenő rendszerben bevezetett, módosított nemzeti alaptantervről. Ezt mondta a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter beszélt az iskolai nyelvoktatás helyzetéről is. Indult volna egy nagyszabású külföldi nyelvtanulási program a középiskolásoknak nyelvi ismeretek elmélyítése céljából. Ezt a pandémia meghiúsította, de a kormány szándéka szerint, legalábbis erről nyilatkozott a köznevelésért felelős államtitkár, 2022 nyarán ez is majd beindulhat, sőt, bizonyos pilot programok már előbb is előkészíthetik ezt. Hogyan látja az iskolai nyelvoktatás helyzetét, mert ugye terv volt az, hogy a felsőoktatásba jelentkezés feltétele lesz a nyelvvizsga, időközben ez módosult. Szakemberek egy része ezt mégiscsak visszalépésnek tartja. Tehát milyen most az iskolai nyelvoktatás helyzete? Mert hogy például az érettségi vizsgakövetelmények tervezett majd 2023-24-es tanévtől tervezett módosításában például az idegen nyelveknél is pontosan a kommunikáció erősítése, a szóbeliség erősítése kapna hangsúlyt, és valljuk be, hogy e tekintetben talán nem állunk túlzottan jól. Mik az ön tapasztalatai, akár ott az önök gimnáziumában?
Nagyon nagy különbség van az iskolák között ebben az értelemben, ez egészen biztosan mondható. Azok az iskolák, akiktől a gyerekek többsége tovább tanul, tehát az biztosan egy erős motiváció, hogy ezt a szót használjam ismét, hogy tudjon nyelvet, mert hiszen a későbbi élete során akár azért is, mert többször kell külföldre menni, vagy mert olyan cégnél helyezkedik el, ami a globalizáció miatt egyébként is már nemzetközi. Tehát sok minden miatt van igénye és ereje is tanulni nyelvet. Ott szerintem nagyon komoly eredményeket érnek el a diákok, az iskolák és a pedagógusoknak is sokkal könnyebb a dolga, hiszen olyan gyerekekkel foglalkoznak, akik szeretnének megtanulni a nyelvet. Tehát nálunk ilyen értelemben a nyelvvizsgázottság az nagyon komoly, mert majdnem minden diáknak tulajdonképpen igazából inkább kettő legalább középfokú nyelvvizsgája van, mint egy sem. Olyan diák nem is nagyon van, akinek nincs legalább egy. Ilyen értelemben, ha így néznénk, akkor ez teljesíthető követelmény kell, hogy legyen, de tudom azt, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. És ez azt gondolom, hogy nagyon sok mindenem múlhat. Például azon is, hogy az általános iskolából kijövő diákok nagyon eltérő nyelvtudással rendelkeznek. Igazság szerint legalább mindenkinek megvan viszont sok órája a rendszerben arra, hogy nyelvet tanuljon, de ez több ok miatt is lehet, hogy a pedagógus ellátottsági szerepet játszik ebben. Lehet, hogy azért, mert gyerek között sokan vannak, akik nem tanulják ezt nyelvet, se nem tudnak a csoportok talán egységesen olyan szintre eljutni, amiről mondjuk a többi tantárgy esetén egy picit könnyebb megállapítani, hogy most itt vagyunk, innen lehet tovább haladni. Idegen nyelvből mi is azzal szembesülünk, és gondolom majdnem minden középiskola, hogy talán a kisebb középiskolák, ahol kevesebb osztály van, hogy egy-egy osztályba bejövő diákok között vannak olyanok, akik azt a nyelvet igazából nem is tanulták, hiszen általános iskolában csak egy nyelvet kell tanulni, középiskolában kettőt, és vannak olyan diákok is, akik már majdnem akkor, mikor jönnek 9-be, a középfokú tudás közelében vannak. Ilyen értelemben őket például két csoportra bontani, és két nagyjából homogén csoportot alkotni, ahol könnyebb lenne az egységes előrehaladás, nagyon-nagyon nehéz. Így sok esetben a kezdőcsoportban azok is újra kezdik, igazából akiknek már van valamiféle tudása, tehát nagyon sokan megtorpannak már itt 9. osztályban. Igazából a szakemberek azt mondják, hogy az óraszám, amit biztosít a nemzeti alaptanterv idegen nyelvből, annak elegendőnek kell lenni. Nyelvtanárokból bár időről időre vannak hiányok, azt gondolom, de tulajdonképpen szerintem nagyon képzett kollégák vannak, úgyhogy nagyon szertágazó a kérdés. Az, hogy a kommunikációt kell erősíteni, azt szerintem egyértelműen egy jó irány lenne, és ezt az is elősegítheti, hogy az érettségén a mostani pontrendszerhez képest, ahol jelentős az eltolódás az írásbeli javára, az új érettségi rendelet szerint itt is a szóbeli sokkal nagyobb pontszámot, arányt fog kapni. Ez segíthet abban, hogy a gyerekek leginkább arra koncentráljanak, hogy ki tudják fejezni magukat, meg tudják értetni magukat, megértsenek egy leírt szöveget, még ha abban vannak esetlegesen nyelvi problémák is. A szóbeliség pedig azt próbálja segíteni, vagy bátrabban próbáljanak tovább használni az idegen nyelvet. A idegen nyelvi 9. és 11. évfolyam utáni külföldi tanulmányút, ami ugye kétszer két hét lenne a diákok számára, ez is megosztotta a pedagógusokat is, hiszen biztos, hogy vannak olyan diákok, akiknek ez adna motivációt, biztos, hogy lesznek olyan diákok, akik ezt azért nem feltétlenül idegen nyelv tanulásra fogják használni, a más értelme is lehet hasznos, persze egy ilyen. Az, hogy a költségeket tekintve milyen lesz a hatékonyság erre, azt gondolom biztosan kell majd felméréseket végezni. Nagyon nehéz látni azt a logisztikát, hogyha a diákokat ki kell juttatni külföldre repülőgéppel, akkor ez mit jelent? Mit jelent a mostani pandémia körüli helyzet? Mennyire fog ez befolyásolni az utazás szervezéseket, a külföldi fogadókészséget, hiszen például Angolból ugye a Nagy-Británia, illetve Málta jöhet szóba. Úgyhogy nagyon sok kérdés van, nagyon át kell gondolni, azt gondolom, mindent. Én biztos, hogy lehetőséget ad még azon diáknak, akik azt mondják, hogy inkább Magyarországon mennének el két hétre egy intenzívebb nyelv tanfolyamra, hogy esetleg őket is támogatni lehessen, ebben is nagy rációt látnék. Úgyhogy nagyon kíváncsian várom én is, hogy mi lehetőségek lesznek.
Éppen a járványszabdalta előző tanévben indult felmenő rendszerben a első, 5. és 9. évfolyamokon a módosított nemzeti alaptanterv, illetve ehhez kapcsolódóan az új tankönyvek, kerettantervek. A mostani tanévben jön tehát ugye a 2., a 6. és a 10. évfolyam. Milyen mérték és főképp milyen irányú változást hozott ez? Érzékelhető már egyfajta változás? Mondjuk maradjunk a gimnáziumnál, ugye mondjuk a 9. és a 10. évfolyamokon. Ugye az eltökélt, vagy a korábban megfogalmazott cél az egyfajta racionalizálás volt, tömbösítés, és hát mondjuk tananyagcsökkentés. Szóval érzékelhető már ebből valami?
Annyira különleges volt az előző tanév, 6 havi középiskolai digitális munkarenddel, hogy következtetéseket levonni nagyon nehéz lenne. Az egészen biztos, hogy tananyagcsökkenés érzékelhető, de ezt lehet, hogy maga a vírushelyzet okozta, hogy mindazt lehetetlen volt megtanítani, ami előírás lett volna, azt gondolom, és nem is biztos, hogy feltétlenül arra kellett törekedni ebben az évben, hogy mindent, mert sokkal inkább arra, hogy amik a legfontosabbak lesznek a továbbhaladáshoz, és amik nélkülöztetlenek a fejlesztéshez, azok történjenek meg. Tehát tulajdonképpen majdnem az idő felhez, az egész különös helyzet megoldott egyfajta tananyagcsökkentést ebben az évben, de nem akarnám ezt így. Nehéz felmérni most a helyzetet, hogy mennyire befolyásolta a pedagógus kollégák munkáját. Amit a tananyagok előírnak, az természetesen abban az irányba biztosan el kell mozdulni. Az, hogy a korábbi megszokott első, 5., 9. évfolyamos hangsúlyokhoz képest mennyiben lett más, ezt, ahogy előbb is mondtam, szerintem nagyon nehéz felmérni. Így azért első osztályban alapvetően a cél mégiscsak az alapkészségek kialakítása. Mi ezt korábban, mikor megfogalmaztuk a NAT-tal kapcsolatos elvárásainkat, akkor mi egy komolyabb tananyag mennyiségcsökkentést gondoltunk, hiszen azt feltételezzük, hogy a gyerekeknek a nemzeti kincsek megismerése, egyfajta tudásbázis megismerésén túl a legfontosabb az, hogy elsajátítsák a tanulás képességét, elsajátítsák a kommunikálás képességét, az együttműködés képességét, a gondolkodás képességét, a rendszerezését, tehát hogy inkább ezek alakuljanak ki. Nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mit tanulunk, mert ez nem igaz, de igazából a maga a tananyag az arra lenne, hogy ezeket a képességeket kialakítsam.
Katedra.
A Tudás magazinja. Oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!